Hiányzott a társaság nekem az elmúlt egy hétben. Ritkán találkozunk. Minden nap kellene, hogy legyen vasúti pályák. De hát még a órarend nem tart itt. Kérem szépen, rögtön arra kérem a hallgatóságot, hogy két kézzel kapaszkodjon a padba, mert olyan megdöbbentő adatokat fogok itt a környezetvédelem kapcsán említeni, hogy tényleg megdöbbentő lesz ezeknek az adatoknak a értéke vagy nagyságrendje. Hát kérem szépen, a vasúti közlekedés műszaki jellemzőivel fogunk körülbelül egy olyan 20-30 percet foglalkozni, és hogy melyek ezek a legfontosabb jellemzők, itt látjátok egy gyönyörű, szép TGV Thalys szerelvény képe mellett felsorolva. Zárójelben megjegyzem, hogy ez egy rendkívül nagy tudású szerelvény, ez a Thalys, a TGV járműveken belül. Ez három, vagy van olyan változat, amelyik négy áramnemet is tud. Párizsból elindulva észak irányba Lille felé, aztán Lille után hamarosan beesik a vonat Belgiumba, és aztán Brüsszel-Amsterdamig, 3-4, ha átmegy Kölnbe, akkor 4 áramnem, egyenáram, váltó, kisegyen, nagy feszültségű váltakozó, különböző hercekkel, és ez a vonat ez mind tudja. Azt szeretném megjegyezni, hogy az Európai Unió előírta a vasúti átjárhatósággal kapcsolatos igényét, megjelentette. Hát ez egy nagyon szép példája az országok közötti átjárhatóságnak, hogy egy vonat elindul, nem kell a határállomáson mozdony cserélni, stb., mint az őrült átmegy a határon. Általában nem állnak meg ezek a mai nagysebességű vonatok. Hát kérem szépen akkor, amit ígértem, megdöbbentő adatok, kezdjük. Az első az energiafelhasználás, és tulajdonképpen ezeket az adatokat egy kicsit relatíven a vasút és a különböző közlekedési ágak tekintetében fogjuk megvizsgálni. És kérem szépen, rögtön itt van az első adatsor. A világon megtermelt energia 50%-át a közlekedés használja föl önmagában. Rettenetesen sok, hiszen vannak a háztartások, vannak a ipari üzemek, létesítmények, és így tovább, közintézmények, egyetem, és kérem szépen 50%-át a közlekedés. De hogyha még most nem estünk le a padról, mert jó kapaszkodtunk, akkor most lehet, hogy a következő adatsornál ez be fog következni. Kérem szépen, ennek az 50%-nak, tehát amit a közlekedés használ föl, 82%-át a közúti közlekedés. Teherautó, autóbusz, személygépkocsi. 13%-át a légi közlekedés. És öregem, olyan nagy lelkűek vagyunk mi vasutasok, hogy megengedjük, hogy a vízi közlekedéssel összecsapjanak bennünket, és így is összességében véve 5%. 5% gyerekek a vasút által felhasznált energia. És ez tolódik még inkább kedvezőbb irányba, ahogy a vasútvonalaknak a villamosítása. Sajnos van ez irányú teendőnk. Majd a mai órán, amikor a MÁV műszaki jellemzőit fogjuk megnézni, hát bizony akkor rájövünk arra, hogy itt még le lehet ezt szorítani, ezt még kedvezőbbé lehet tenni. Különösen elkedvetleníti az embert ez az adatsor akkor, hogyha megnézzük a hatásfokot. Tehát ennek az igen nagy mennyiségű energiának a feldolgozása rendkívül rossz hatásfokkal történik. Látjuk, hogy kereken ez is egy másik 50%. A közlekedés mondjuk egy kicsit talán jobban, de hát ez is ugye, illetve rosszabb ilyen értelemben, 30% a közlekedés energiafelhasználásának a hatásfoka. Hát kérem szépen, mi akkor a tanulság, a konklúzió arccal a vasút felé. Tehát az energiafelhasználás alapján ezek olyan egyértelmű adatok, nem mosolyog, én ezt halálkomolyan mondom, arccal a vasút felé. Ezt most, ezt a kérdést föl fogom ugye 8-9-szer tenni. Mi a konklúzió? A válasz mindig ugyanaz lesz. Arccal a vasút felé. Egyszer én most kimondtam, és aztán egyre jobban, ahogy belétek, ivódik ez a vasutas szemlélet, egyre inkább nektek is át kell venni ezt a választ, és akkor már az évfolyam fogja harsogni, hogy arccal a vasút felé. Ez lesz az óra végén. Kérem szépen, káros anya kibocsátása a következő. Hát mondjam, vagy látjátok önállóan, automatikusan. Kérem szépen, ez egy fajlagos kibocsátás, széndioksziddal kapcsolatosan fajlagos káros anya kibocsátás. Hát nagyságrendi különbségeket is látunk, attól függ, hogy most nem tudom, a személygépkocsit hasonlítjuk össze, vagy a repülőgépet, autóbuszt. Ez gyakorlatilag egy utasnak egy kilométerre eső széndioxid káros anyakibocsátására vonatkozik. Önmagában elég lenne ez az adat. De mondjuk egy kicsit nézzük meg általánosabban a szénmonoxid, vagy szénoxidok, szénhidrogének, korom, stb. És akkor bontjuk, hogy személyszállítás és teherszállítás, és itt most csak a közúti közlekedéssel vessük össze. Hát több nagyságrendi különbséget tapasztalunk a vasút javára. Kérem szépen, akkor ez alapján mi a második műszaki jellemző szerint a vasúttal kapcsolatosan a mondani valónk, mi a megállapítás? Hát ezt még csak 2-3-an mondták, nem meggyőző. A következő jellemző a területfelhasználás. Hát kérem szépen, ha az a feladat, hogy mondjuk 40 ezer embert, egy régen, amikor jó volt a magyar futball, magyar válogatott, amikor játszott, hát akkor 80 ezeren voltak a Népstadionban. Vagy amikor jó ment a Fradinak, és ilyen dupla meccsek voltak, úgy sorsolták a bajnokságba, hogy mit tudom én, a Fradi játszott az Újpesttel, a Honvéd a Vasassal, és akkor dupla rangadók voltak. 80 ezer ember volt kint a bajnoki meccseken. Jó hangulat volt, nagyon klassz volt. Kérem szépen, tehát fél Népstadion, fél futball lelátónyi embert el akarunk vinni egy óra alatt. A vasút ezt kérem szépen megoldja 15 méter szélességű, átlagos szélességű vasúti pályatesten, egy kétvágányú vasútvonalon, irányonként. Tehát itt most arról van szó, hogy egy irányba vigyünk el, és akkor ebből egy vágányt használunk fel, a másik vágány az megint 40 ezer embert. Ugyanezt kérem szépen autópályán 2x3 sáv, és ez durván ilyen 35 méter körüli érték. Akkor, amikor egyre inkább fogy a felhasználható terület, nem mindenhol, vannak a világnak olyan területei, ahol gyakorlatilag ez még pillanatnyilag közömbös, de egyre több, kérem szépen, Japánban komoly gondot jelent egy vonalas létesítménynek az építése, és például a japán nagysebességű vasutak műtárgyon haladnak végig, egyrészt a vonalvezetésük miatt, merev vonalvezetés miatt alagutak és völgyhidak, nem tudja a terepet követni, de ugyanakkor, amikor hosszú síkvidéken megy a japán vasút, akkor is viaduktra feldobják a pályát, a szerelvényt, hogy alatta is tudjanak termelni. Ennyire értékes a terület. Tehát egy ilyen aspektusból bizony nagyon komolyan kell a terület felhasználással foglalkozni. Kérem szépen, én egy pár évvel ezelőtt vettem a fáradtságot, és németországi adatok alapján több autó, német autópálya, és két, nem is új, hanem két, az első két német nagysebességű vasútvonal, Hannover-Würzburg-Mannheim-Stuttgart közötti vasútvonalnak az összes létesítményi területigényét összeadtam. Tehát ugye egy autópályánál a parkolók, a benzinkutak, a pihenők, nyilván a folyópálya, ugyanez a vasútnál állomás, sok járműtelepek, folyópálya, és kérem szépen, átlagban ezt az eredményt kaptam, hogy az autópálya esetén 9,6, vasútnál ugyanez, tehát hektár, egy kilométerre eső hektár igény, vasútnál kérem szépen a harmada, közúttal összevetve. Hát itt ugye a légi közlekedéssel nyilván, hogy nincs értelme a dolognak összevetni, itt elsősorban ugye a közúti közlekedéssel. Tehát tulajdonképpen egyértelműen kedvezőbb a vasútnak ilyen irányban a műszaki jellemzője, tehát harmadszor is arccal a vasút felé. Hát biztonság, talán ez minden fontos, de ez a legfontosabb. Az ember legfontosabb, lehet, hogy bizonyos értelemben ezzel kellett volna kezdeni. Közúttal összehasonlítva, kérem szépen, úgy kell értelmezni ezt az arányt, hogy egy vasúti balesetre, különböző típusú vasúti balesetre hány azonos típusú közúti baleset jut. Személysérüléses, sebesült, halottak száma és így tovább. Kérem szépen, a vasútnál ritkán van nagy baleset. Mit tudom én, 10 évenként mondjuk egyszer. Most mondtam egy számot. És akkor van egy nagy német baleset, meghalnak 99-en. Hát ez orrba nyomja a hallgatóságot a médián keresztül az embereket, és akkor úgy tényleg megdöbbenünk jogosan. A közúti közlekedésben, mondjuk Magyarországon, ezen a hétvégén is, sajnos olyan idő van, olyan időjárás, 5-10 közötti ember meg fog halni. Mire legközelebbi tóra lesz, erre biztos, hogy sajnos, hát ez a statisztika. Mondjuk egy hét alatt a közúti közlekedésben Magyarországon meg fog halni, nem tudom én, 10-11 néhány ember. Tehát egy tulajdonképpen mondjuk egy, nem tudom én, ötöde vagy tizede egy nagy vasúti balesetnek, és egy hét alatt Magyarországon. Tehát ilyen értelemben biztonságosabb a vasút. Arccal a vasút felé, kollégák. Nem teljesen jó ez a grafikon, egy táblázatot kellett volna, majd jövő hétre be fogom tenni. Kérem szépen, itt a táblán azt a táblázatot föl fogom rajzolni. Benne van ebbe a grafikonba is, de kicsit összetettebb a dolog. Egy autóbusz körülbelül olyan 3000 utas tud átlagos körülmények között irányonként egy viszonylat, tehát egy viszonylat autóbusz üzeme 3000 utas tud irányonként elszállítani. Ahol tulajdonképpen kimerül az autóbusz, ott belép a közúti villamosvasút, városi villamosvasút. És kérem szépen, hát olyan 5000-től elmegy, nem tudom én, 8000-ig. Említettem múlt órán a vasutak megjelenési formáinál a következő kategóriát, ezt az új kategóriát, a közúti gyors vasút. Ezt kérem szépen 8000-től, nem írom ki ezt a rohadt sok nullát, 8000-től hát olyan 12000-ig. Aztán jönnek a gyorsvasutak. Gyorsvasutakon belül a föld alatti gyorsvasút 25000 és 40000 között. Azért vannak az intervallumok, mert hány kocsi, milyen követési idő, 2 perc, másfél perc, vagy éppenséggel 5 perc. És a metrónál nem is a vasút, szorosabb értelemben vasút szállítási kapacitása, hanem a mozgó lépcsők szállítási kapacitása határozza meg ezt az értéket, mert hiszen az a gyorsvasút, ahol mondjuk nincs mozgó lépcső, azaz az elővárosi gyorsvasút, az tulajdonképpen hát ugyanúgy 25 ezertől elmegy 50 ezerig. És ez a csúcs. Hát kérem szépen, hol van ez mondjuk az autóbuszhoz képest? Tehát amikor például arról van szó, hogy egy város esetében van egy lakótelep, legyen az Gazdagrét. És azt mondani, hogy emberek, autóbuszokkal járjatok be a városba, hát ez egy hülye közlekedés politika, rossz közlekedés szervezési szemlélet. Hát nem lehet a lovak közé dobni a gyeplőt. Hát ez egy nagy felelőtlenség a város vezetésétől. Egy nagy lakótelep forgalma csúcsidőben több tízezer embert is generálhat. Ez csak hatékonyan, normális módon a vasút tudja elvinni. Persze az emberek megoldják, mert van, aki fölnyomakszik a buszra, van, aki azt mondja, hogy hát én nem büdös, meg koszos, meg izzadt, meg nem tudom mi, beül az autóba. Akkor azzal megy. Aztán valahogy eljutnak. Lova közé van dobva a gyeplő. Korszerű, gyors, kötött pályás, kényelmes, szellős közlekedés. Vasút. Elővárosi közlekedésbe, hát kérem szépen, itt fuldoklunk, az M3-as bevezető, az M1-M7-es bevezető, minden reggel ott több kilométer hosszan nyomakszanak be az emberek az autóval, nem tudnak máshogy az agglomerációból bejönni. Ha lenne elővárosi gyorsvasútunk, S-bánunk, akkor a P plusz R parkolóba 20-30-50 kilométerre lévő állomáson az űrge ott hagyná az autóját, és utána vasúttal precíz menetrend alapján, percnyi pontossággal kiszáll mondjuk a déli összekötő híd, budai híd főjénél, és utána ott pillanatok alatt besétál az egyetemi épületbe mondjuk a hallgató, és kiszámítva 8 óra 10-kor landol, 8-15-kor már ott órán részt is vehet. És közben, ha autóval jönne be, hát akkor kérem szépen lehet, hogy a második órára se érne oda. Tehát ez is egy felelőtlenség, kérem szépen, ha már itt tartunk, megemlítem, hogy Berlinbe 1924-ben indult el az S-bán közlekedés. Tehát van olyan, ne dumáljunk, hát ne vedd a bátorságot, hogy amikor beszélek, akkor ne dumálj. Tanítalak, nevellek, ne dumálj. Nagyon megkérlek, ne dumálj. Múltkor mondtam, egyre vagyok allergiás arra, hogy az óra alatt dumálnak. Most ne sértődj meg. Apád beszélt, nem mertél nagyon dumálni. Hát akkor itt se dumálj. Kérem szépen, a legtöbb európai városba, Münchenben 1972-ben, Bécsben korábban, 1962-ben, beindult, megkezdődött az S-bán, az elővárosi gyorsvasútak kiépítése. Pesten nincsen semmi. Tehát mai állapot szerint is 40-50 éves lemaradásunk van. Berlinhez képest 90 év, lassan jubilálunk, 100 év. Felelőtlenség. Óriási felelőtlenség. Két világháború között már Budapestnek voltak tervei, elképzelései a gyorsvasúti közlekedésre, az agglomerációban is. Voltak olyan tervek, 20-as évek terve volt, azt kérem szépen, hogy a Duna alatt összekötik a keletit, vagy a nyugati pályaudvart a kelenföldi pályaudvarral. Ma is ez lenne a feltétele. Buda és Pesti oldal között, és a két agglomeráció között, a déli összekötő vasúti hídra szervezni mindent nem lehet az S-bán forgalomnál. Hát van egy bármilyen baleset, áramszünet, valami havária eset, akkor az egész rendszer Pest körül leül. Tehát nem lehet a Dunán egy tengelyen átmenni. Meg kell építeni a Duna alatti kapcsolatot. Mai állapot szerint kérem szépen azt mondják, hogy ez olyan 25-30 év múlva várható. Hát nem tudom, hogy megélem-e. Én szeretnék utazni Budapesten Esbánon. Hát ezt ki kell taposni, hajtani kell. Aki ezt nem képviseli, az menjen a fenébe. Akár polgármester, akár közlekedési tárca vezetője, hát nem lehet az emberekkel így bánni. Felelős. Ez a feladatunk. Az én feladatom az, hogy téged tanítsalak vasútra, emberségre, mérnökségre. Ez az én feladat. Ezt akkor komolyan kell csinálni. A másik meg csinálja komolyan azt, hogy az embereknek olyan szolgáltatást biztosít, amivel normális emberi életet és utazási körülményt lehet elérni. Tehát szállítási kapacitásban, azt hiszem meggyőző volt végeredmény, arccal a vasút felé. Kérem szépen, ezen az ábrán a személy- és teherszállító vonatok menetrendi legnagyobb sebességei vannak felrakva. Ez egy monoton, növekvő görbe. Ha úgy tetszik, egy egyenessel nagyon szépen lehet modellezni. Különösen a személyszállítás esetében. Van egy képlet, amit én úgy hívok, hogy Kazinczy képlet. Én találtam ki, magamról neveztem el. A képlet így hangzik, és aki ezt vizsgál, nem tudja ezt a bonyolult képletet, azt meg fogom buktatni. Az úgy hangzik, hogy ha Vmax a mindenkori sebességi rekord, amit a vasút fönntart, és ezt a képletet beszorozzuk a Kazinczy féle szorzóval, 0,6-tal, akkor megkapjuk a mindenkori menetrendi sebességnek a legnagyobb értékét. Ezt tessék kipróbálni, én kipróbáltam, hát azért jött ki ez a képlet. Az utóbbi 100 évben ez működik, ez a képlet. Nekem 100 évet kellett várnom, hogy ezt a képletet létrehozza. Nem tudom, Pitagórasz mennyi idő alatt hozta ki a képletét, de nekem mondjuk 100 évet minimum kellett várni, hogy ezt meg tudjam állapítani. Öreg anyád. Ez az ábra vagy táblázat a különböző típusú vonatok esetén a menetrendi sebesség. Hát ugye ott az előző grafikonon a legmagasabb értéke a vasutaknak szerepel. Tehát itt egy kicsit ugye, hogy mellékvonalon, fővonalon, nyilván manapság a nagysebességű vasutak produkálják a maximális értéket. Na kérem szépen, ez a görbe, ez a sebességi rekordokat mutatja, és ez igaz, hogy 1990-ig, és most ez már ugye 20 éves távlatban van, vagy mindjárt hozzáfűzöm, hogy ezt tulajdonképpen én miért mutatom be, 90-ben állították fel a TGV egyik járművével, a 515,3 km/h sebességet. Hát ha azt 0,6-tal beszorozzuk, akkor ugye valóban kijön a 300 km/h, amivel helyenként a TGV és helyenként az ICE közlekedett. De Japánban is durván akkoriban 300-zal. 2004 áprilisában tartottam itt órát. Hallgatóknak éppen a sebességi rekordokról volt szó, és mondom, hogy kérem szépen, nagyon hosszú ideje, 15 éve nincs rekord, de ez senkit ne helyezzen letargiába, hogy hát a vasút többé már nem fogja növelni a sebességét, burkoltan a görbe továbbra is monoton növekszik, és hogyha most ebbe a pillanatba valaki rekordkísérletet hajtana végre, akkor durván idő arányosan, extrapolálva körülbelül olyan 560-570 km/h sebesség, de jelenleg hát ez a hivatalos, hogy 515,3. Szünet. Szünetbe oda jön egy hallgató, nagyon előzékeny volt, mert nem szólt bele az órába, azt mondja, hogy tanár úr maga nem néz tévét. Mondom, nézek, de igaz, hogy kezdek leszokni róla. Össze-vissza hazudik a híradó. Egyre több dolgot nem tudok megérteni. És azt mondja, hogy mert tegnap a franciák fölállították az 574,8 km/h sebességet. Na, ugye megmondtam a srácnak, visszajöttem szünetről, és akkor hát bejelentettem a sebességi rekordot. És ez egy nagyon élő bizonyítéka volt ennek az extrapolált ható monoton görbének. Esküszöm, hogy így volt, tehát ebben most semmi retorika nincsen benne. Úgyhogy, hát ugye most tessék kiszámolni, hogy ugye az 576-tal beszorozzuk. Most kezdenek helyenként, a kínaiak elindultak 350-nel. Tehát működik továbbra is a Kazinczy-féle szorzó. Hogy még 100 évig fog-e működni, vagy korrigálni kell? Hát majd meglátjátok. Itt van ez a 91-es rekordkísérlet, és itt van, rosszul emlékeztem, 2007, kicsit régebbnek tűnt, április 3, egy TGV duplex, ráadásul emeletes szerelvény, egy fölturbózott pályán, a fölturbózás azt jelenti, csaltak a fiúk, de hát most ez tök mindegy, hogy hogyan csalnak, hát a forma egybe se azzal a 95-ös üzemanyaggal megy, amit esetleg én a MOL-nál tankolok, hát biztos, hogy egy szuper anyag, meg szuper gumi, amivel mennek. Hát itt annyit turbóztak, hogy a 25 ezer kilovoltos Párizs-Strasburgi új nagysebességű vasútvonalon a rekord kísérlet idejére a 25 helyett 30 ezer voltot nyomtak bele. Hát persze ment mind az őrült, mind a rakéta. A pályát azt kiszabályozták, nehogy elszálljon egy fekszinthibán, egy irányhibán. Megfeszítették a felső vezetékeket, hogy ne legyen olyan szituáció, hogy az áramszedő egy pár millimétert eltávolodik a felső vezetéktől, mert ívet húz, aztán ott elégeti a vezetéket vagy az áramszedőt. Tehát itt nagyon gondosan elő kellett készíteni. A vonat, majd lehet, hogy szünetben le fogom vetíteni, megvan itt a film, ezt a kísérletet, hogyan miként zajlott, ismert nagyjából a dolog. Hát ez a sebességi rekord. Szárazföldi közlekedésben, hát kérem szépen, kiprodukál ilyet. Csak a vasút. Arccal a vasút felé. Hát kérem szépen, a hétköznapi embert, és ha kimegyünk ebből a teremből, hétköznapi emberekké válunk. Itt vasutasok vagyunk. Legalábbis 10-től 12-ig. Annak érzed magad? Nem mert azt mondani, hogy nem. Kicsit működik az erőviszonyok működnek. Kérem szépen, két szép ábrát fogok bemutatni. Egy kicsit szolidabbak az értékek a magyarországi térképen, aztán mutatok egy nagyon érdekes francia hasonló típusú ábrát, kicsit más mondani valóval. Az embereket nem a sebességek érdeklik, hanem az eljutási idő. Ezért az ÜSZÉ, Nemzetközi Vasúti Egylet időről időre nagyobb városok között eljutási időket ajánl. Hogy ezt hogyan teszi meg mondjuk Budapest-Bécs között a vonat, hogy cammog a vonalnak a felén, és utána mind az őrült vágtat, vagy végig egyenlen, ez mindegy. Eljutási idő. Hát ez is ezt szemlélteti, hogy 2006-os állapot szerint ma Magyarországon körülbelül, hát ugye nyilván nem északi irányba, kicsit észak-déli irányba, ugye excentrikus Budapest, de kelet-nyugati irányba centrikus. Déli irányba is hasonló 250 kilométeres távolságok vannak átlagban. Kérem szépen, ez azt jelenti, ugye, hogy olyan 3 óra alatt tudunk eljutni. Ez sok. 2 órára le kell rövidíteni. Tehát a Nyíregyháza, Debrecen, mit tudom én, Szeged, Sopron, és így tovább, átlagban összességében véve el kell jutni 2 óra alatt. Annyi türelme, annyi befogadó képessége van az embereknek magyarországi viszonyok között. Tehát magyarországi távolságokban. Akkor lesz a vasút igazán versenyképes. De vannak viszonylatok, kérem szépen, hülye ember az véleményem szerint, aki most mondjuk Debrecenbe például autóval megy tárgyalni, vagy nem tudom én, Pécsre autóval megy többé-kevésbé, Győrbe. Tehát vannak nagyon jó közlekedési irányok, amelyek felé most jók az eljutási idők, már most. Hát kérem szépen, ez a francia vonatkozó ábra. A kék durván az a terület, amit 2 óra alatt, az ilyen sárgás-zöldes, ami 4, aztán utána a barna, vörös, az pedig a 6 óra. Na most ott van fönt Párizs. Nyilván a TGV nagysebességű hálózat 3 fő gerinc iránya mentén lehet legjobban, leggyorsabban eljutni. De hát kérem szépen, itt aztán vannak méretek. Hát Párizsból le a tengerpart déli irányba 800 000 kilométer. Tehát itt elég nagy távolságok vannak, és a vonat ez gyakorlatilag egy olyan 4 óra alatt teljesíti. Na most, amit szeretnék mondani, az egy új fogalom. És tessék megjegyezni, mert vizsgán rá fogok kérdezni, hogy mi az, hogy második agglomerációs gyűrű. Az első agglomerációs gyűrűnek nevezzük ugye azt a területet, amelyről a nagyvárosba 1 órán belül be lehet jutni. Ez mondjuk Budapest esetében, Székesfehérvár távolság, nem tudom én, Cegléd, Nagykáta, 60, és így tovább. Ez az első agglomerációs gyűrű. Ha Párizs, nézzük, mit tudom én, Versailles-ból. 1 óra alatt be lehet jutni. De ha TGV-re fölszáll az űrge 200-250 kilométerre lévő városba, mondjuk Bretagne irányába található, ott van az a dél-nyugat irányba az első 2-3 fekete pont, Le Mans, Tour irányába, városokba fölszáll, ugyanúgy 1 óra alatt a TGV-vel beér, mert 300-zal megy. Átlagsebessége mondjuk 240, tehát stimmel a dolog, 1 órán belül ugyanúgy bejut. Hát ilyen szempontból ugyanannyit utazik, mint aki, nem tudom én, Párizsról a sokkal lassabban közlekedő elővárosi gyorsvasúttal 30 kilométerről bemegy a Eiffel-torony melletti irodába dolgozni. Második agglomerációs gyűrű. Tehát a vasút kezd új fogalmakat, nagyon sok ilyen új fogalom van. Hát van egy olyan tárgyam, és ha ez úgy tetszik, akkor reklámhelye, nagysebességű vasutak, ahol kimondottan ezzel foglalkozunk. Mit hoz a vasút, mit hoz a nagysebességű vasút munkahelyteremtéstől kezdve, eljutási idők, modál split változás, stb. Tekintetében. Hát kérem szépen, a következő jellemző a tengelyterhelés. 22,5 tonna normál nyomtávolságon a legnagyobb megengedhető tengelyterhelés, és vasúti fő irányokban ezt a tengelyterhelést biztosítani is kell. Most tessék azért elképzelni, hogy egy mai normális tehervonatnak, a tengelyeinek a száma, egy teherkocsinak 4, és akkor ha ezt beszorozzuk, ezt az értéket, ugye közel 1000 kilonewtont vagy 100 tonnát kapunk, és egy tehervonatba 100-150 teherkocsit sorolunk be. Óriási terheket tud szállítani egy ilyen tehervonat. Úgyhogy ilyen formában szintén azt mondhatjuk, hogy nem csak szárazföldi, mert ugye itt még talán a repülőgép sincs akkora terhelhetőségű, mint egy hosszú, jól megrakott tehervonat, a földi viszonyok között, bármelyik közlekedési ágat nézzük, a legnagyobb teherszállítási kapacitása egység járműre nézve a vasútnak van. Tehát itt szoktuk mondani, hogy nagy tömegű áruk, jelentős számú utasok szállítására a vasút a legalkalmasabb. És akkor a második órán a vasút történetét, egyetemes vasút történetét és a magyar vasút történetét tekintjük át. Kérem szépen, folytatjuk az előadást. A harmadik fejezet a vasút történetével fog foglalkozni, és megpróbáljuk ezt elég nagy sebességű vasút módjára a mostani 45 percbe, 50 percbe áttekinteni. Hát kérem szépen, az első időszak a kialakulás, a második az elterjedés, és a harmadik, melyik napjainkban is tart, a műszaki fejlődés. Ezek a legjellemzőbb momentumai a vasúti közlekedés történetének. Ez a táblázat azt szemlélteti, hogy ahhoz, hogy a vasúti közlekedés létrejöjjön, két alapvető feltételnek kellett teljesülnie. Ki kellett alakulnia a pályának, és létre kellett jönni a vontatóeszköznek, a vontatott járműveknek, tehát a szerelvényeknek. A legfontosabb lépéseket látjuk itt felsorolva. Részletekre nincs idő, most nem is szükséges. Majd, aki vasúti pályaszerkezetekkel fog foglalkozni, az, amikor a vasúti pályaszerkezetek című tárgy bevezető óráját fogom tartani, akkor tulajdonképpen erről szó lesz. Egy-két képet azért fogok bemutatni, mégis lássuk, hogy hogyan, milyen ütemekbe, fokozatokba jött létre a pálya, de alapvetően ez a táblázat két oszlopa jól szemlélteti, hogy szinte fej-fej mellett haladtak a dolgok. Talán annyit lehet megjegyezni, hogy a mi területünk, szűkebb területünk, a pálya, az egy nagyon múltra tekint vissza, bányákban, üzemekben a különböző fa nyompályák, hát bizonyos értelemben kötött pályát jelentettek, és ezeken a nyompályákon, egykori régi nyompályákon kézzel vagy állati erővel tolták a csilléket. Ez egy néhány száz évvel azért a járművet, a gépi járművet megelőzte. De gyakorlatilag, amikor az első közforgalmú vasutat megnyitották Stockton és Darlington között, 1825-ben Angliában, teherüzemmel, gyakorlatilag mind a kettő készen állt. Aztán 1830-ban pedig Liverpool és Manchester között már vegyes forgalom, személyszállítás és teherforgalom egyszerre elindult. Ezt az időszakot tekintjük tulajdonképpen a vasút kialakulásának. Hát ugye így néz ki egy metszeten szemlélve az egykori fa nyompálya és a csille. Fölhívom a figyelmet, azért ezt nem kell lebecsülni, különösen abban a tekintetben, hogy a kitérő, a váltó tulajdonképpen már megjelent a 15. 16. században. Tehát az irányváltás az lényegében itt mind szükséglet és mind adottság egyidejűleg jelen volt. Következő momentum, ami nagyon lényeges, 1767-ből Richard Reynolds nevéhez kapcsolódik. Ő egy vasgyáros volt Angliában, öntött vas termékeket készített, és egy ilyen túltermelési válság közepette a saját gyárának a területén a fa nyompályákat, itt az ábrán látható módon a hozgerendákat öntött vas lemezekkel beborította két okból. Ezáltal csökkent a gördülési ellenállás, az egyik komponens a kerék pálya kapcsolatban már vas volt, még a kerék az fa kerék volt, de aztán hamarosan megjelentek az öntött vaskerekek is. Egy kis pereme volt, ez részben jelentett kötött pályát, hiszen nagyon könnyen erről a csille le tudott futni, pláne egy ilyen irányhibánál, tehát amikor a csatlakozó sínszálak nem egy tengelybe estek, akkor ilyen formában a jármű könnyen elhagyta a pályát. Ezen segített, kérem szépen, Kurr nevű szakember, aki pár évvel később, aki egy nagyon markáns, függőleges, lehatároló vonalat, szerkezeti elemet adott a kötött pálya számára. Ez egy L-profil lényegében, és így ténylegesen már kötötté vált a közlekedés ezen a nyompályán. Ezt követően, kérem szépen, a sínszálaknak a formája egy ténylegesen több évtizedig tartó útkeresés állapotába került. Gombafejű síneket, tehát fejből, gerincből álló síneket találtak ki, dupla fejű síneket találtak ki, de végül is már bőven zakatolt a vonat a pályán, amikor a 1840-es, 50-es években általánossá kezdett válni az Amerikából Charles Vignol által áthozott profil, a fej, gerinc, talp, ma is jól ismert Vignol sínprofil, amelyet egyébként érdekességként megemlítek, hogy Stevens találta ki, ő öntötte ki először ezt a sínszelvényt, és nem ő róla nevezték el, hanem arról a kereskedőről, Charles Vignolról, aki Amerikából Európába hajón áthozta, és aztán Európába elterjedt. Hát itt viszont látjuk a másik szálnak, a járműnek a alakulását, fejlődését. Hát itt éppen, hogy 1800-as évekbe beleesünk, 1804-ben már egy gőzgép megjelenik a vasúti pályán. Küzdöttek a adhézió adta fizikai jellemzőkkel, kicsi volt ezeknek a járműveknek a súlya, és ezért kezdetben úgy gondolkodtak, hogy fogaskerekekkel, kvázi egy fogaskerekű jármű lesz ez a bizonyos vasúti jármű, és a fogak kapaszkodnak be, a fogaskerék fogai, a fogas lécekbe. Aztán ezt elhagyták, de még jelentek meg nagyon extrém megoldások. Nem tudom, képet itt fogok-e tudni mutatni. Itt van például a lépegető, vagy mechanikus vándor, vagy ilyen karokkal, mint egy ilyen mai robot-szerűen haladna tovább. Hát persze ezeket megnevetjük, de amikor a nullából kellett kitalálni, hát az ember kínjában mindennel próbálkozik, és aztán gyakorlatban tapasztalja meg, hogy hát mi lesz végül is a megoldás. Egyébként az első menetrendszerű vasút személyszállításban a lóvasút volt európai kontinensen, Linz és Budweis között, hát ma ezt Cseszke Budajovicének hívjuk, ugye jól ismerjük a budweisi sört, kérem szépen. Ha elmegyünk oda a sörgyárba, akkor okvetlenül nézzük meg az egykori lóvasútnak a nyomait, akár a linci végén, akár a budweisi végén. Ez megtalálható. Na, itt van ez a Stevens-féle profil, fej-gerinc-talpból álló profil. Gyakorlatilag ezt a szakaszt tekintjük a vasút kialakulásának. A következő szakasz tehát a vasút megjelenése és a vasút elterjedése lesz. Hát kérem szépen, szinte kötelező Stevensonnak a nevét bemutatni és megemlíteni. Ez a egykori szülőháza, hát nagyon érdekes, hogy aztán későbbiekben vasút épült itt a szülőháza mentén. Hát biztos örült volna, hogyha itt az ablakából annak idején láthatta volna a vonatot. Ez a Stockton-Darlingtoni részvény, amit kiadtak. Bocsánat, nem a... De igen, a részvény, igen, igen. Az ottani mozdony, amely Stevenson nevéhez fűződik, de kérem szépen, amit kevesen tudnak, hogy a vasúti pályát is Stevenson tervezte. Tehát lényegében azt a vasút építési, pályatervezési, földmunkatervezési, felépítménytervezési feladatot is Stevenson látta el. Tehát ő gyakorlatilag egy komplex módon fölvállalta ennek a vonalnak az építését. Hát kérem szépen, múzeumban ez a jármű megtekinthető. Hát az ember úgy lopva, úgy megsimogatja, vagy hozzáér, persze a teremőrök ezt marhára figyelik. Hát nekem egy fél órába tellett, míg aztán valahogy elvontuk a teremőrnek a figyelmét, és akkor egy kicsit megérintettem ezt a vonatot, hát nekem ez sokat jelentett. Ez már a Liverpool-Manchesteri vasútvonal építéséről ad némi információt. Itt van ugye hát az építés vezetését is Stevenson vállalta. Ezek az ő tervrajzai a járműről. És kérem szépen, nagyon érdekes, hogy egy versenypályázatot írtak ki, nincsen új a nap alatt, versenypályázatot írtak ki a Liverpool-Manchesteri vonalra a mozdonyt illetően. Precízen rögzítették a műszaki paramétereket, milyen sebességgel, hány tonnát kell elvontatni, és ennek erre a pályázatra beérkező járműveket végül is a úgynevezett Rennhilli versenyen szemlélték meg, ott kellett bemutatni, hogy mit tudják-e teljesíteni a kiírási feltételeket, és végül ezt is Stevenson nyerte meg, hát nem ezzel a járművel, de hogy voltak olyan pályázók, akik ilyen lovat rejtettek el, beburkolták, és ez volt a mozdony. Hát persze diszkvalifikálták, mert tudom én, nyerített a ló, aztán lebukott a pasas. Nem is tudom, hogy gondolhatta ezt a dolgot. Na, a lényeg az, hogy torony magasan ezzel az úgynevezett rocket mozdonnyal, rocket elnevezési mozdonnyal nyerte meg Stevenson, és aztán beszállítóvá vált ebbe a Liverpool-Manchester közötti vasútvonalba. Itt már az ünnepélyes megnyitásról alkothatunk fogalmat. Kérem szépen, az európai kontinensen Nürnberg és Fürth között Németországban 1835-ben, tehát 5 évvel később indult el a gőzüzemű vasúti vontatás. Nürnbergbe jártok, okvetlenül menjetek el a múzeumba, vasúti múzeumba. Pár évvel ezelőtt egyébként leégett, gyönyörű szép tárgyai voltak, de a németek ezt aztán vissza rekonstruálták, helyrehozták, úgyhogy ismét mondjuk régi pompájába. Érdekes, hogy ezek a vasúti bemutató anyagoknak látszik ez a sorsa. Én amikor épült a csatorna alagút, Calais-ban jártam, és Calais-ban volt egy bemutató épület, és abba egy modell szinten bemutatták, hogy a Eurostarok hogy fognak a csatorna alagút alatt átkelni, vagy csatorna alagútba átkelni, a két terminálon hogyan zajlik a forgalom. Egy majdnem akkora terepasztal volt, kérem szépen, mint ez a terem. Hatalmas nagy, nagyon klassz volt. És megnéztük, szakmérnökök számára szerveztem 90 vagy 91-ben egy tanulmányi kirándulást, hazajöttünk, és pár héttel később bemondja a tévé, rádió, hogy nagy tűz volt, és ez a terepasztal, ez a tűz martalékává vált. Azt nem építették újjá, mert aztán valóságban is megindult a forgalom, tehát a dolog nem volt érdekes, de úgy látszik, hogy ez így hát kicsit nagyobb gyakorisággal ez a tűzeset, ez előfordul a vasúti múzeumokban. Adler nevű mozdony közlekedett, ez a modell, és ezt ott a múzeumban lehet látni, ezt az Adlert, működőképes, rekonstruált modell ez az Adler. Kérem szépen, ugye vasút megjelenéséről van még mindig szó, különböző országokban és viszonylatokban az első 10 között szerepelünk, Magyarország nagyon korán 1846-ban Pest és Svájc között elindította 34 kilométer hosszon az első vasútját. Hát aztán így jönnek tovább, aztán 11., 12. és így tovább. Itt kérem szépen Amerikában, az amerikai kontinensen látjuk USA-ban 1831-ben, Dél-Amerikában viszonylag később, már 50-es és 60-as éveket írunk, amikor a vasút Dél-Amerikában megjelenik. Ázsiában kérem szépen szintén késéssel, még Dél-Amerikához késve is. Tessék megnézni Kína 1876, mi már majdnem föld alatti vasutat építettünk itt Budapesten, amikor Kínában egyáltalán megjelent a vasút, hát aztán ugye most Kína az utóbbi években viszont nagyon belehúzott. Tehát ebből messze menő következtetést azért úgy nem szabad levonni. Ez csak történelmi érdekesség. Afrikában, hát a mai állapot szerint sincs túl sok vasút. Egyiptom, Dél-Afrika, Algéria, ma is gyakorlatilag többé-kevésbé ezek a jellemző, nagyobb hálózatokkal rendelkező vasutak. Ez volt tehát a vasútnak a megjelenése. A következő a vasút elterjedése. Kérem szépen, ebben a táblázatban összefoglaltam kontinensenként, 10 évenként, aztán később 5 évenként, akkor már érdekesebb volt 5 évekre bontani a fejlődést. Hogyan alakultak a kontinensenken a vasútvonalak, és tessék megnézni, hogy egy egyre gyorsuló építkezést állapíthatunk meg. Európa és Amerika fej-fej mellett halad a 19. század második felében. Gyakorlatilag egy 30-40 év alatt, 30-40 nem sok idő, 30-40 év alatt lényegében 150 és ez a markáns érték, ugye látjuk a szummában is, hát kereken 300 ezer kilométer vasút épült, tehát a vasút tényleg kezdett általános közlekedési eszközzé válni. Ja, itt még megyünk tovább. Ez egy jellemző amerikai kép, a két tengerpartról két vasúttársaság építkezése nyomán összeér a kelet-nyugat közötti vasútvonal, 1869-es találkozó két mozdonynak az orra összeér, megépült a vasútvonal. Hát kérem szépen, ebben az időben nem csak a hétköznapi emberek, királyok, hercegek is vasúton közlekedtek. Persze egy kicsit más volt a belső. Ebből látunk itt néhány példát. Egy angol királynénak, Elizabeth császárnőnek a szalonkocsiját Ausztriából, Viktória királynőnek. Hát ezek hatalmas pompával, de hát vasúton utazott a király is. Bajor királynak kérem szépen gyönyörű, szép, forgózsámolyos, kényelmes rugózással ellátott szerelvénye. Ezeket láttuk, ez most nem érdekes. Kérem szépen, a vasút az, látszik, kiesett itt egy kép, a vasút az, hangsúlyoznom kell, hogy ezen a fórumon, a Vasúti Pályák című előadás fórumán döntő többséggel a nagyvasúttal foglalkozunk. Hiszen a világban is volumenében, kapacitásában, hálózatában a legnagyobb terjedelmű. Tehát ezzel arányosan akkor, hogy úgy mondjam, ezzel foglalkozunk. De mindig azért tudnunk kell azt, hogy a vasút nagyon szerte ágazó, hát most, amikor a történetét írjuk és tekintjük át, akkor is egy kicsit meg kell emlékeznünk, például a városi vasutakról. Lóvasút ugye jelentette a városi kötött pályás közlekedést, de nagyon hamar a lóvasút megjelenése után, egy-két évtizeddel, hála Siemensnek, 79-ben a berlini világkiállításon bemutatta egy modellszinten az első villamos meghajtású vontató mozdonyát a városi vasutak számára. Két évvel később, 1881-ben Berlinben elindult a villamos vasút, és tessék megnézni, 6 évvel később Budapest gyorsreagálású hadtestként 87-ben megindította a mai nyugati pályaudvar és a Király utca közötti első szakaszát. Hát kérem szépen, én nagyon örülnék annak, hogyha ami a világban ma megjelenik újdonság, egy 10 éven belül, 5-6 év után itt Magyarországon megjelenne. Hát ugye tudjuk, hogy ez nem így van. Évtizedes elmaradások vannak, fél évszázados elmaradások vannak, de ez nem volt mindig így. Nem volt mindig így. A magyar fogékony, keresi, kutatja, fejleszti, kitalálja, kényelemre, jó szolgáltatásra törekszik a közlekedésben. Most ezen a keresztmetszeten nézzük a dolgokat. Hát ez nem úgy működik, ahogy mai környezetünkben van. Ezért nagyon veszélyes a mai egyetemi hallgatónak ez a környezet, mert elkényelmesíti, azt hiszi, hogy ilyen szinten kell mozogni, gondolkodni, tevékenykedni a kutyának a fülét. A történelem az azért érdekes és azért szükséges áttekinteni szakmai szempontból, különösen, hogy a valós helyzetet megállapítsuk, rögzítsük, és utána ebbe az irányba haladjunk, közlekedjünk tovább. Jó. Kérem szépen, küzdök az idővel, megmondom őszintén. Most több mint 100 évet ugrunk. Egyébként a századfordulóra körülbelül 1,5 millió kilométer vasút volt már a világban. Kiépültek a hálózatok 20. század elejére szinte teljesen, és ebben változás nincsen. A változás már nem mennyiségi, hanem minőségi változás. Megjelenik a gőzvontatás mellett a villamosvontatás, dízel és villamosvontatás, egyre nagyobb sebességek, egyre nagyobb terhelhetőségek jelentkeznek. Jön a világháború, különösen a második világháború, ami tönkreteszi a vasutat. Jegyezzük meg, hogy a vasút a hadi cselekményekre érzékeny létesítmény. Egy bomba találattal meg lehet bénítani egy vasútvonalat, az irányító központot, egy állomásnak a fejét, a kitérő körzetet lebombázzuk. Én egyszer tanítottam katonákat itt az egyetemen, honvédségtől ideosztják, hogy tanítsak vasutat. Aztán tanítottam, de láttam, ilyen unott képekkel nézik, nekem is úgy elment a kedvem, de mi az ördögöt tanítsak. És akkor elkezdtem azt tanítani nekik jobb hiány, hogy mit kell lebombázni ahhoz, hogy valami eredmény legyen. Hát örömükben nyerítettek szinte, annyira élvezték, hogy most itt vasutat bombázzuk meg, mit tudom én. A légnyomás leviszi a felső vezetéket, és akkor leül a villamosvontatás. Tehát érzékeny a hadi cselekményekre. Tönkrement az európai vasúti hálózat. Háború után újra kellett építeni. Párhuzamosan viszont ugye Nyugat-Európába beindult a gazdaság, háborúba szenvedett emberek Nyugat-Európába megtehették, mert elkezdtek jól keresni, hogy gépkocsikat vásároljanak, elindult a motorizáció, Kelet-Európában ezt tudjuk másként történt, 50 év eltolódással, és aztán a motorizáció Nyugat-Európába a 60-as évek végén, 70-es évek elején a közlekedés összeomlásához vezetett. Körülbelül Nyugat-Európa ott tartott 70-es években, ahol ma mondjuk Kelet-Európa, ahol mondjuk ma Magyarország tart a közúti közlekedésben. Ekkor a figyelem ismét a vasút felé fordult. Az volt a feladat, hogy olyan közlekedési eszközt kell biztosítani, amelyik kiveszi, kiemeli az embereket az autóból, ezt csak a vasút tudta fölvállalni, időközben nem találtak ki újat, de a vasút nem tudhatja az eredeti formájában ezt végrehajtani, csak akkor, hogyha a szolgáltatási szintje meghaladja a közúti gépjárművek szolgáltatási szintjét. Ezt jelenti tulajdonképpen a nagysebességű vasutak megjelenése. Japán volt a világon az első, 1964-ben. Őket követték a franciák, 1981-ben. 1991-ben a németek, aztán a spanyolok, Benelux országok, és lassan tulajdonképpen a legtöbb európai országban megjelent a nagysebességű vasút, mára, mondjuk 2010-11 tájékára, itt van a térkép, mára az országos vonalak, franciaországi vonalak, spanyolországi vonalak elérték a fővárosokból a határokat, és így kontinentális méretű hálózatok jönnek létre a nagysebességű vasutak területén. Tehát, ha úgy tetszik, Stockholmból le Malagáig vagy Sevillaig le tudok jönni nagysebességű vasúttal. Tehát ma már a nagysebességű vasút kontinentális méreteket ölt. A múlt órán valamilyen apropóból említettem, hogy a kínaiak felajánlották, hogy Shanghaiból Londonba építenek. Na, az már interkontinentális lesz. Erre egy picikét azért még várni kell, még a kínaiaknak is. De tulajdonképpen ez az ábra már meggyőz arról, hogy a nagysebességű vasúti hálózat behálózza, átszövi Európát. Itt a terv, kérem szépen, 2020-ra. A piros az tulajdonképpen a újépítésű vonalakat jelenti, a német erre azt mondja, ugye, hogy Neubaustrecke, a zöld az átépített vonal, ez Umbaustrecke vagy Ausbaustrecke német elnevezéssel illeti meg. Hát ez a terv pillanatnyilag nem számol Kelet-Európában, Magyarországon újépítésű nagysebességű vasútvonallal, átépítéssel igen. Ez egyébként ma már nem sokat jelent. Lényegében pár év alatt egyik pillanatról a másikra változhatnak, fordulhatnak a dolgok, úgyhogy hát ezt egy kicsit, mondom, óvatosan kell kezelni az ilyen mai 10-20 éves terveket európai szinten, különösen áll ez most Kelet-Európára. Hát kérem szépen, ennyit a nemzetközi történelemről, vasúti történelemről, magyar vasút története, kialakulás. Ugye ez dióhéjszerű történet. Hát kérem szépen, a kötött pályás közlekedés megjelenési formáját jelenti, ez az 1827-ben a mai Asztória. Ne aludj, tátva van a szád. Föl se ébredsz. Az Asztória és Kőbánya között megépített ilyen függő vasút. Ez egy lóvontatású vasút volt, most úgy látszik, abrakolják a lovat, mert nincs a képen. Ez hát egy ilyen embermagasságú, 2-3 méter maximális terepszint fölötti pályán vezetett vasút volt teherszállításra. Nagyon sok, kérem szépen, középületünk a belvárosba úgy épült, hogy a kőanyagot ez hozta be. Rövid ideig működött, mert műszaki problémákkal küzdöttek, a gerendák nem feküdtek jól föl, leborult a kocsi, agyonnyomta a lovat, és így tovább. De minden esetre történeti hűségként, kedvéért meg kell említeni. Kérem szépen, az első lóvasútunk városok között a Pozsony-Nagyszombat közötti vasútvonal volt a Magyarország területén, és kérem szépen, itt még egy mondatot engedjünk meg, miközben itt a metszeteket nézitek, hogy mennyire előrelátóak voltak a mérnökök, úgy tervezték meg a vonalvezetést, a pálya keresztmetszetét, az állomásokat, hogy pár évvel a hidakat, hogy pár évvel később gőzüzemi vontatásra át lehessen állni. Ez egy hihetetlen nagy, hogy mondjam, előrelátás volt. Hát tessék belegondolni, hogy 30-ban indult el egyáltalán mondjuk a normál üzemi vasút, vegyesforgalmú vasút Liverpool-Manchester között. Amikor éppen elindult, akkor folyt ennek a tervezése. Meg 32-ben adták át. Tehát amikor született a vasút, abban a pillanatban azt mondták, hogy oké, mi most még lóvasutat tudunk építeni, de nagyon rövid időn belül át fogunk állni gőzüzemi vontatásra. Tessék előrelátónak lenni, ez egy nagyon jó apropó és említésre méltó momentum, és követendő momentum a maiak számára is, hogy előrelátóak legyünk. A közlekedési létesítmények, kérem szépen, hosszú, nagy élettartamú létesítmények. Egy vasútvonal, hát több, azt mondhatom, ugye, hogy több száz, nem mertem kimondani, de hát igaz, mert most már 150-170 éve azok a vasútvonalak, az egykori vasútvonalak, persze korrekciókkal, meg fölújított műtárgyakkal, de léteznek. Úgyhogy előrelátás. Kérem szépen, a 36. évi országgyűlés még közlekedési útvonalakat jelölt ki. Nem nevezte meg, hogy melyik a vasút és melyik a közút, de kijelölte ezt a hálózatot. És aztán kérem szépen, az első gőzüzemi vasút 1846-ban a Duna bal partján elindult Pestről Vácra, azért Vác felé, mert Pozsonyt akarták elérni, és pár évvel később Duna bal partján Pozsonyból Pestig meg is épült a vasútvonal. Következő Pest-Szolnoki, azzal a céllal, hogy megépítik Debrecenig a vasútvonalat. Kérem szépen, nem tudom mennyire ismert, az a nagy épület ott jobb oldalt, Szolnokon, ma is megvan. Az egykori, tessék kiszámolni, hogy mit tudom én, 164 éve épített épület, megvan. És hogy azért mennyire csúnyán és rondán bánunk az értékeinkkel, ezt kérem szépen, ha jól emlékszem, a 150 éves évforduló alkalmából ezt gyönyörű szépen felújították. Nagy ünnepség volt. Emlékszem, hogy tepertős pogácsa volt, bel is tört a fogam. Na mindegy, ez ugye pár évvel ezelőtt volt, és ha ma lementek, hajléktalanok laknak ott, kivert ablaküvegek, szétvert falak, lesprézett homlokzatok, hát ez nem lehet így. Hát hány ilyen épületünk van, régi állomás épületünk, egy kezemen megszámolom. Hát ezt nem lehet, ezt nem szabad engedni senkinek. Tehát önkormányzatnak meg kell mondani, gyerekek, becsüljétek már meg, hát mit képzeltek ti? Hát kérem szépen, Széchenyi. Ugye Széchenyi megálmodott egy nagyon szép vasúti hálózatot, de ez nem maradt álom. Ez egy valóság lett a következő évtizedekben. És hülye ember az, hülye újságíró az, aki azt mondja, hogy hát Széchenyi sugaras szerkezetű hálózatot álmodott meg, meg Széchenyi nyomán aztán félrement a magyar vasúti hálózat struktúrája, hát ez nagyon hülye, aki ezt mondja. És vannak ilyenek, azért beszélek így. Kérem szépen, először is. Pestet centrikussá kellett tenni, Béccsel szemben politikailag, gazdaságilag erősíteni kellett. Igenis igaza volt Széchenyinek, hogy ilyen formában a vasútvonalak zömét Pesttől kell indítani. Egy, kettő. Megépültek, bár ez a terv is tartalmazza, de aztán később, majd fogjuk látni a magyar hálózat kiépülésénél, megépültek a körvasutak Magyarország területén. Csak az újságíró hülye, mert nem veszi figyelembe, hogy aztán időközben Trianon elvette ezeket a területeket, megcsonkították az országot, megcsonkították a vasútvonalainkat. És a mai állapot szerint, hát tessék megnézni, de mindjárt térképen lesz, hogy határon túl 3-4 kilométerre ott mennek azok a vasútvonalak, amelyek, mit tudom én, Nagyváradot, Aradot és így tovább összekötik. Hát akkor persze, hogy a mai hálózat az nem úgy funkcionál, mint ahogy ezt elképzeltük. Vagy Széchenyi, ahogy elképzelte. A lényeg, kérem szépen, az, hogy Széchenyi összesen az első papírra vetett, térképre vetett elképzelésében 12 vasútvonalat, 4 gerincvonalat, 4 hát hogy mondjam, ez is mondjuk fővonal, másod jellegű, másodrangú, és 4 ráhordó mellékvonalat tervezett vagy álmodott meg, és ezek mentén, hát kérem szépen, tessék megnézni, hogy a déli vasút, ugye Balaton déli partján megvan, Miskolc megvan, Debrecen megvan, Szeged megvan, Sopron, Nagykanizsa megvan, nem akarok végig haladni, de tulajdonképpen ténylegesen itt épültek ki ezek a vasútvonalak. Széchenyi nem volt hülye. A magyar vasúti hálózat fejlődése, és hogyha az első órán is volt momentum, amely kapcsán azt kértem, hogy két kézzel kapaszkodjatok meg a padba, hogy nehogy leessünk a csodálkozástól, most megint eljön az idő. Tessék a kezeket föltenni, padra kapaszkodni, mert döbbenetes adatokat fogok közölni hamarosan. Egyelőre vizuálisan a magyar vasúti hálózat kiépítését 5 éves ütemekben látjuk, mondjuk kommentár nélkül. És akkor kérem szépen, tessék csak ezt itt megnézni. Táblázatosan. Itt az alsó részén azt látjuk, hogy évről évre 1000 kilométer vasutat építettünk. Ma 36 újítunk föl egy évben. 1000 kilométer vasutat lehet építeni. És kézzel, lóval, talicskával. Ma meg csodagépek vannak. Elindul a masina, egy 800 méteres hosszú szerelvény, amely maga előtt az evonat első része hernyótalpakon megy, lánctalpakon megy, mert még nincs vasút, és mögötte lerak mindent, és már jöhetnek a vonatok. A lépegető embernek az ütemébe. A Plasser SUZ 500-as gépe, ez a szám az 500, ez azt jelenti, hogy egy óra alatt 500 méter hosszú vasutat tud építeni. Na most akkor ilyen körülmények között, kérem szépen, ugye 30 kilométert fölújítunk, és akkor annak abban az időszakban meg 1000 kilométert építettünk. Vegyük tudomásul. Én ezt egy nemzetközi konferencián elmondtam. Sajnos nagyon tanulságos lenne ez a konferencia. Szűkebb körbe, mert nincsen időm, szünetbe, óra után elmondom. Hihetetlenül érdekes volt ez a konferencia. Két mondatot engedjetek azért, meg magamtól is kérek erre időt. Elmondom. Van egy terv, Párizs-Budapest magisztrál. Nagyon jó terv. Budapest a végállomása. 6 évvel, 7 évvel ezelőtt itt Budapesten volt ennek a szándéknyilatkozatnak az aláírása. A tengelymenti polgármesterek vállalták föl ennek az ügyét. Fél Európa polgármesterei itt voltak 6 évvel ezelőtt. Demszki nyitotta meg az ülést, és 9:05-kor azt mondta, hogy elnézést kérek, nekem el kell mennem, van egy fontos tárgyalás, jó munkát kívánok. És itt volt a párizsi, strasburgi, Karlsruhe, Ulm, München, Bécs, és így tovább. Itt volt a DB stratégiai igazgatója. Mindenki, aki számít ebben az ügyben, lefalcolt. A MÁV-tól öregem senki nem volt ott. Én úgy voltam ott, nem volt szavazati jogom, de én úgy voltam ott, hogy van egy német jó barátom, a Bonc úr, a Stuttgarti Közlekedési Szövetségnek az elnöke, jól ismerem, ő hívott meg. Szóval, hát a te városodban lesz, hát ti lesztek a végpont, te nem leszel ott. Hát mondom, engem nem hívtak meg. És akkor ő küldött egy meghívót. És kérlek szépen, sírt ott mindenki. Strasburgi polgármester azt mondja, egy ilyen vékony cingár kis nőcske, föláll, azt mondja, hogy ő ezt a tervet csak úgy tudja támogatni, hogyha ő az Uniótól annyi pénzt kap, hogy a Strasburgon átvezető vasútvonal a városon, van egy híd, egy vágányú vasúti pálya van. Erre a hídra adjon az Unió pénzt. Leült a spinkó. Jön más, sír a DB igazgatója, azt mondja, uraim, nekem a Németország egyesítése folytán a München-Berlin kapcsolata lényeg. Nekem nincs pénzem arra, hogy az Ulm-Müncheni hiányzó rossz állapotú szakaszt finanszírozzam. Kérek pénzt az Uniótól. Akkor vettem észre, hogy itt mindenki sír. Tartja a markát. Nem volt ott a MÁV-tól senki. Hát egy nem létező marokba nem lehet pénzt tenni. Fölpörgettek, jelentkeztem. Nem kell féltenni azért. Kérem szépen. Tessék tudomásul venni, hogy mi vasúti nagyhatalom voltunk. Nagyon hosszú ideig. És akkor mondtam példákat. Mi 1000 kilométer vasutat építettünk évente. A nagy teljesítményű villanymozdony mi adtuk a világnak. Kontinensen első föld alattit mi építettük. Motorvonatokat, nagy teljesítményű motorvonatokat mi adtuk a világnak. És így tovább. Soroltam a dolgokat. Így kezdett leesni az álluk. Mondom, nem a magyar vasút tehet arról, hogy Trianon megcsonkította 24 000-ről, mindjárt be fogom vetíteni, 8 000 kilométerre megcsonkította ezt a vasútvonalat. Még jobban összehúzta magát a strasburgi polgármester asszony. Trianon kapcsán. Nem mi tehetünk arról, hogy a második világháború a megmaradt harmadrész vasútnak az 50%-át tönkretette. Jó, volt háború Európában máshol is, de Trianon, meg plusz háború, meg utána 50-60 év moszkvai irányítás, amikor megtiltották, hogy ne építsünk villamos vonalakat nyugati irányba, ne fejlesszük bizonyos irányokba a vasútvonalakat, orosz járműveket vegyünk. Mondom, kérem szépen, én azt csodálom, hogyha önök itt most fölülnek a 49-es villamosra, kimennek, nem tudom én, Kelenföldre, hogy ott egyáltalán látnak valami mozgó bádogdobozt. Mondom, én igaz, hogy nincs szavazati jogom, de ilyen körülmények között a Hegyeshalom Budapest teljes 180 kilométer hosszú szakaszra, ami hiányzik ebből a magisztrálból, teljes szakasz európai finanszírozását szeretném kérni. Ez volt az utolsó szó magisztrál ügybe. És most tudod, hogy mit ír a nemzetközi irodalom? Meddig megy el a magisztrál? Pozsonyig. Pozsonyig. A Tóth fölálltott, és azt mondta, amikor 12 óra körül azt mondta, volt képe azt mondani Budapesten, amikor a szándéknyilatkozatot akartuk aláírni, már akkor azt mondta a Tóth, hogy kérem szépen, ő azt javasolja, miután nem volt ott a MÁV, hogy ennek a magisztrálnak legyen a végpontja teherforgalmi szempontból Pozsony, teherforgalmi szempontból Sopron, személyforgalmi szempontból pedig Pozsony. És az anyja mindenit neki lett igaza. Neki lett igaza. Na most azt ad hozzá, hogy ennek a magisztrálnak Az egyik, van egy iroda, Karlsruhe-ba. A karlsruhei prof, a Bernstein prof, nekem jó barátom. Ide jött a szobámba, K2, KMF 21, megmutatom a szobát, megmutatom a kanapét, ahol az öreg ült, és azt mondja Laci, tegyél valamit a mávval, mert nem fog eljönni Pestig. 4 évvel ezelőtt az öreg térdre ereszkedett, és könyörgött. Elmentem a mávhoz, elmondtam, semmi nem történt, Pozsonyig megy. Pillanatnyilag. Jó, nem ment el az ügy, majd azért teszünk ez ellen, meg be kell turbózni azért a fiúkat. De kérem szépen, mi ebből az általános tanulság? Ott kell lenni az eseményeknél. Képviseltetni kell magunkat. Nyelvet kell tudni, beszélni kell, képbe kell lenni. Nem azt, magától nem fognak jönni a dolgok. Tessék rátermetnek lenni. Tudni kell azt, hogy mit akarok, hogyan akarok, mit akar Európa. A magyar érdekekért ki kell állni. Helyettünk senki nem fog kiállni. Vasút területén sem. Küzdeni kell, mint az oroszlán. Széchenyi is küzdött. Mindenki küzdött. Aki valamilyen eredményt ugye letett az asztalra, az mind küzdelemmel, ilyen az élet. És ne kényelmesen éljük ezt meg. Harcoljunk. Jó ügyekért harcol, bátor, harcos mérnökök kellenek, gyerekek. Szép, mi? Gyönyörű hálózat. Szinte pókhálószerűen, egyenletesen, pedig ott fönt Kárpátok vannak, nem Alföld van. Gyönyörűen megcsináltuk ezt a hálózatot. Eldumáltam az időt, de még azért valamit majd akarok mutatni. De lehet, hogy itt volt éppen csak. Korán lekevertem a műsort. Hát igen. Hát itt engedjük el az asztalt, vegyük elő a zsebkendőt, könnyezzünk, van miért. Van miért. Kérem szépen, a 23 ezer kilométer hosszú hálózatot elvitték, elhordták. Járművekkel arányosan, mozdonnyal, vontatóállománnyal, vontatott állománnyal, de ennél súlyosabb a helyzet, mert a határállomásaink, az egykori Nagy-Magyarország területén kiépült határállomásaink, amelyek óriási létesítmények voltak, tessék elmenni nyáron Erdélybe, és az egykori magyar határra kimenni. Valamelyik, vagy autóval, vagy megy vonat is minden évben, akkor van a csíksomlyói búcsú. Tessék kimenni, 3-szor akkora pályaudvar van ott, ahol kong minden üres, mint mondjuk a szombathelyi állomás. Mert az egy határállomás volt, az ma még megvan. Ott még lehet látni, hogy mit jelentett a határállomási infrastruktúra, amely mind a zsugorítás, a csonkítás következtében Magyarország elvesztett. Csomó pontokat veszítettünk el. Hát akkor azért mondom, hogy ezt a MÁV-ot szeretni kell. A Magyar Vasutat szeretni kell. Ezért nagyon sokat dolgoztak, nagyon sokat tettek. Nem szegény MÁV tehet arról mai állapotában, ahogy kinéz. Föl kell karolni. Hát kérem szépen, már 20-ba így nézett ki, durván, mint a mai állapot. 79 ezer négyzetkilométer, egy magyar, mai Magyarország terület. Ja nem rossz, ezt rosszul mondom. Akkor jött két világháború között egy olyan időszak, amikor így csatoltak, elvontak, szórakoztak velünk. Szórakozta, nem tudom, ez mennyire tudjátok, hogy visszacsatoltak pár hónap múlva, megint elvették. És ami a szórakozás tárgya, kérem szépen, 80 ezer négyzetkilométernyi terület, 4,5 millió magyar ember, és 5 ezer kilométer vasút. Egyszer itt van, egyszer ott van. Hát ilyet a világ nem látott. Ilyet a Föld nem hordott. Foltszerűen ezek a területek, amiket itt csatolgattak. Felvidéki vasút, kárpátaljai, muraközi vasút, és így tovább. Hát aztán elszállt. Második világháború. Kétvágányú pályák 72%-a ment tönkre, és aztán hagyd ne soroljam, kérem szépen, nehogy azt higgyük, hogy mit tudom én, most azt veszek egy távközlő berendezések 82%-a, Bizber 70%. Kitérőknél bőven elég az a 26%, leül a teljes forgalom. Tényleg totál káros lett a magyar vasút. Csoda, hogy ma a bádogdobozok gurulnak Magyarországon. Hát aztán itt már sok minden nem változott. A legutolsó magyar vasúti építkezés Erdélyben, a Szeretfalva Déda közti vasútvonal építkezése volt a 40-es évek elején, és utána 50 évig nem építettünk vasutat. Vannak azért hiányzó elemek. Nem azért nem építünk, mert már mindent megcsináltunk, hát mert nem lehetett, nem volt szabad. 2000 tájékán, az első Orbán kormány idején épült meg a magyar úgynevezett magyar-szlovén kapcsolat, 50 év után ismét vasutat építettünk. A felparcellázott Jugoszlávia során, nyomán létrejött Szlovéniával, fővárosok között nem volt közvetlen vasúti kapcsolatunk, uniós előírás, hogy kell legyen, és ezért uniós pénzből ezt a kapcsolatot megépítettük. Ebből látjuk itt ezt a 1400 méter hosszú völgyhidat, ami kérem szép völgyhid, az osztrákok jól röhögnek rajtunk, ez egy derékig érő híd. A történetét nem tudom, tudjátok-e, itt a környezetvéd, én tisztelem a környezetet, esküszöm, hogy az üveget bedobom az üveges konténerbe, a papírt a papírkonténerbe. De itt azt mondták, hogy ősgyep van, és arra nem lehet töltést építeni, mert eltűnik az ősgyep. Hát ezért kellett méreg drágán egy 1400 méter hosszú viaduktot itt az őrségbe építeni. Menjetek el, nyáron, másik csapás, nagyon klassz kis kerékpárutak vannak itt az őrségbe, alig van forgalom, jó, olcsó, jó kis programot lehet, és közben meg megnézni ezt a legutoljára épült magyar-szlovén vasúti kapcsolatot. Hát kérem szépen, ami elmaradt, az gyakorlatilag még szerettem volna, kicsit dumásra fogtam időnként a figurát, a magyar vasút jelenlegi műszaki állapotának az ismertetése, jövő héten ezzel fogjuk folytatni. Nagyon szépen köszönöm.